19. A magyar óránk elmaradt. Lassan világosodott. Pongrácz eloltotta a villanyt, újra meggyújtotta, mert látta, hogy még fél homály van, aztán mégis eloltotta megint, ahogy gereben rászólt, s mások is, hogy hagyja csak jobb így lámpa nélkül. Jobb volt így. Egészen érdekes volt. Pongrácz visszaült a helyére sakkozni tovább drággal a hajnali derengésben. A csúcsfejű inkei az ajtóban figyelte, hogy jön-e Schulze vagy valaki a tisztek közül. Álmosan, békességben piszmogtunk a helyünkön, mint egy korai vonat utasai. Csak a varjú faggatta Jakskálmánt. Mi az? Berezeltél? Időnként felnéztem a csak ugyan üres medvehelye Matej és Zsoldos között. Nehéz volt elhinni ezt a valószínűtlen eltűnését, és érdekes volt újra meg újra meggyőződni róla. De közben Matej is felállt, s hátra ment Jakshoz. Most már ketten hiányoztak az első sorból, és egy kicsit megzavarodtam ettől. Talán mégsem igaz az egész. De nem, Matej megvolt, ott szájalt Jaks előtt, segítkezett a varjúnak, belekötöttek. Schulze megtorlása még tartott, s minthogy öt tevényit már nem vonhatták felelősségre, Jaks Kálmánt kezdték piszkálni, hiába vallott mellettük. Mit vágsz ilyen savanyú pofát? No, süket vagy? Nógatta Matej. Kissé álmosan indult, de veszélyes dolog volt ez. Merényi lecsukta a tanszerládája fedelét, fintorított egyet az orrával, aztán felcsattanó hangon elénekelte azt a két sort, amit néha-néha leginkább jó kedvében el szokott kúrjongatni. A töröknek tarakoponyája! A folytatásra nem emlékszem már pontosan. Ta-ta-ta-ta-tam-tam, és válték borot válja. Inkei beszólt az ajtó közül. Csont! Ez azt jelentette, hogy tiszta a levegő, nincs veszély. A cik-cik ellentéte volt. Este is csontoltunk a hálóteremben, meg az árnyékszék ajtajában mindig, ha benyitott az ember valahová. Merényi kényelmesen odasétált Jaks mellé. Mi baj? Vette át a szót a varjútól. Összetojtad magad? Jaks lehajtotta a fejét. Felej! Már őt néztük mindnyájan. Nem, mondta Jaks halkan. Homola és Mufi is felállt. Burger megkerülte Jaksot. Ingerelte őket a fiú bánatos ábrázata. Most jó lett volna, ha Schulze bejön, vagy csupán feltűnik a folyosón, mert az első cöccöccö hangra villámszerűen a helyére penderült volna mindegyikük. Jaks megint felnézett, és kínjában mondott valamit, persze inkább csak az időt próbálta húzni vele. Mit akartok? Mit akartok tőlem? Merényi tenyerével a fejére csapott. A töröknek tarakoponyája, ta-ta-ta-ta-tam-tam, váltik borot válja. Tulajdonképpen ez volt Merényi egyetlen magánholmia, amit még hazúról hozott, civilből. Ez a töredék nótaféle. És ez volt az egyetlen kedélyeskedés, amit megengedett magának. Nagy ritkán. Burger hátulról kirántotta Jaks alól a széket. Jaks előre bukott, ráhasalt a tanszerládájára. Lackovics Sándor rögtön ráugrott a hátára, így aztán szerencsésen játék lett belőle kicsi arakás, mert Mufi meg Lackovics hátára ugrott, és Merényi szintén rájuk vetette magát. Halász Péter nekifutásból pattant a nyakukba, és amikor végül gereben is nekirugaszkodott, felborult a piramis, és szanaszét gurultak nagy nevetéssel. Este azért mégis megverték Jaksot a hálóteremben. A penkalaceruzáját, amit a vizsgálat idejére visszaadtak neki, már előbb elvette tőle újra Homola. De a tanteremben, ahogy a kékes félhomályba rétegenként törbe a hajnal tisztuló világítása, furcsa, jó hangulatot teremtett a várakozás bizsergése. A lyukasórát is annak köszönhettük, hogy Marcell főhadnagyot behívták az irodába. A kihallgatás szünetben még nem tudtunk semmit Medvéről. Ebéd előtt aztán híre terjedt, hogy megkerült. Délfelé az intézetbe igyekvő Menotti százados észrevette, hogy a külső vashíd közelében egy növendék ólálkodik. Rákiáltott. Medve tüstént megállt. Negyed óra múlva már a fogdában ült. Összekuporodott a pricsén és elaludt. Befűtöttek. Medve arra ébredt, hogy verejtékezik. Szörnyű melege van. Levetette a sáros köpenyét, kigombolta az zubbonyát, és már is aludt tovább. A foglár felrázta az ebéddel, aztán felrázta a vacsorával. Másnap reggel kiengedték. Bognár volt szolgálatban, jelentkezett nála, beléptették a helyére, és folytatta a csukló gyakorlatot a többiekkel együtt. Délután megérkezett az anyja. Hazaviszlek, kisfiam, mondta azonnal, amint kettesben maradtak. Medve azonban ideges volt, nem figyelt az asszonyra. Egy darabig kutatta a tekintetét, hogy haragszik-e, de aztán, amikor látta, hogy nem haragszik rá, megkönnyebbült és megint elfordult. Csak ímmel ámmal felelgetett neki. Hát nem is örülsz? Gábor! Medve igyekezett gyengéden kiszabadulni anyja üleléséből. Felej hát! Mindegy, motyogta végre a fiú udvariasan. Az asszony egy pillanatra meghökkent ettől a felelettől, de aztán folytatta, amit elkezdett. A földszinti nagyobbik zeneszobában ültek, és Medve egy cirádás kottatartót nézett mereven. Arra a mondatra figyelt csak fel, hogy ez az aranyos, hogy is hívják, Garibaldi ezredes, tudod, s rögtön közbevágott. Nem akarok hazamenni. Micsoda? Mit beszélsz? Itt maradok, ha lehet. Az asszony elnémult a meglepetéstől. Aztán megváltozott az arckifejezése. De hát mi van veled, Gábor? Kérdezte halkan, ijedelemmel a hangjában. Eddig a szokott határozottságával beszélt, és egy kis felháborodás is érződött rajta. Amikor ugyanis megérkezett, a segédtiszt irodájában rögtön mutattak neki egy kötött zöld mellénykét, és megkérdezték tőle, hogy ő küldte-e a fiának. Hogyan? Hát Gábor nem mondta meg. De igen, csak szerették tudni. Mert a növendék a zubbonya alatt viselte, amikor visszatért. Lassan és nehezen, de végül megértette, hogy felteszik a fiáról, hogy útközben lopott valahol egy szvettert. Ezen aztán felháborodott egy kicsit. Holott semmi rossz akarat nem volt a kérdésükben, sőt, a dolognak ezt a részét teljesen lezárták vele, s Medve fellélegzett, hála Istennek csak erre voltak kíváncsiak, mert hónapok óta félt, hogy egyszer még nagy baj lesz a kötött mellénykéből. A hórihorgas tábornokné hozta be neki egyszer, az anyja küldte, s Medve nem bírta elhárítani. Egy ilyen nevetséges, civil ruhadarabnak persze itt semmiféle helye nem volt a szó szoros értelmében. Medve kétségbe esetten dugdost a szeptember óta, ami nem volt könnyű feladat. A szekrényrend ábrái nem adtak módot zöld szvetterek titkos elhelyezésére. Ezért is vette inkább magára indulása előtt, a rend kedvéért, és nem a hideg ellen. De aztán felfedezték, amikor a fogdában elaludt, és elkobozták tőle. Nagy szerencsének érezte hát, hogy most csak az anyjával szembesítették a mellénykét, és nem firtatták, hogy hol tartotta eddig. Az asszony nyugtalan lett, megriadt. Nem értett, hogy miért nem akar hazamenni vele a fia. Az ezredes megmondta neki, hogy maradhat a fiú, de akkor megbüntetik a szökéséért. Áristomba csukják. Medve egy pillanatra elmosolyodott, amikor az anyja tanácstalanul megfogta a kezét. Ne búsulj, drágám, mondta, és odaszorította az arcát az övéhez. De aztán valahogy a mellékvágányra siklott a beszélgetésük. Szerette volna szelíden és kedvesen megnyugtatni az anyját, mégis egyre türelmetlenebbül válaszolgatott neki. Most nem erről van szó, mami. A fogdáért korholta őt az asszony, és hogy miért vágta földhöz a zsíros kenyerét. Lassacskán megbántódott. Medvettől még ingerültebb lett. A szeretetét akarta kifejezni, mert fájt neki anyja szomorú és nyugtalan pillantása, és most az lett a vége a nagy igyekezetének, hogy gorombáskodik. Elhallgatott hát inkább megint. Szerda volt. Nézte a kottatartó cirádáit. Sértődötten ültek magukban a zeneszoba plüsdíványán, de egyikük sem mozdult. Medve arcán egy karcolás futott végig, beeggett vonalka. Körmével a vart kezdte feszegetni rajta, mert viszketett. Az anyja végre megszólalt, ne bántsd a piszkos körmöddel. Nem piszkos, mondta medve. Az asszony közben megfogta a kezét, és most medve is megnézte. Mégis piszkos volt. Az asszony magához ölelte a fiát, és megenyhült egy kicsit az arca. Kibékültek. De másnap a sokkal rövidebb látogatási idő alatt medvének sikerült a türelmetlenségével, ingerült hangsúlyaival úgy megbántania az anyját, hogy aznap este elutazott, pedig vasárnapig akart maradni. Medve nem is marasztalta. Csütörtök délután volt. Matej, a szomszédja már reggel faggatni kezdte az első 10 perces szünetben. Miért akartál megszökni, te állat? Medve nem felelt. Meg sem hallotta a kérdést. Teljes nyugalommal keresgélt tovább a fiókjában. Matej a könyökével oldalba lökt, és megismételte. Medve szórakozottan ránézett, és határozott hangon azt felelte. Csak. Megtalálta a füzetet, amit keresett, és fellapozta. Matej bosszankodott az újonc viselkedésén, és délután egy alkalmas pillanatban újra nyaggatni kezdte. Miért szöktél meg, felej? Hangosan beszélt, mert Merényi és Szabó Gerzson éppen ott állt a katedrán pár lépésnyire előttük. El is érte a célját, mert mind a ketten felfigyeltek. Medvét nézték, aki most sem felelt, s még csak vállat sem vont. Nemrég vált el az anyjától, és nem tudott másra gondolni. Bognár volt szolgálatban. Mi az? Berezeltél? Mondta Matej, még jobban felemelve a hangját. Tudta jól, hogy mit csinál. A varjú felemelkedett a helyéről, de egyelőre állva maradt. Csönd támadt. Figyeltük őket, vagyis inkább Merényit. És miért jöttél vissza? Folytatta Matej. Ki hívott te, Gané? Medve végre ránézett. Miért? Mi célból, mi? Hajtogatta Matej otromba csökönyösséggel. Medve összehúzta egy kicsit a szemét, s majdnem unottan, majdnem sajnálkozva, ijegység nélkül nézte a szomszédját. Szabó Gerzson medvét nézte mozdulatlanul. Mi viszont Merényit, aki megmozdult. Nyikkant egyet a kilincs, de nem Bognár jött, ellenkezőleg. Inkei szólt be, mint a felelne egy kisem mondott kérdésre. Csont! Meg sem moccantunk a helyünkön. Halálos csend volt. Csak Matej kihívó, éles hangja kezdte újra. Miért jöttél vissza? Na, miért? Medve hallgatott. Helyette váratlanul Szabó Gerzson fordult Matej felé. Hogy kinyalhasd neki, mondta higgadt, lassú hangján. Tán azért. Merényi nevette el magát elsőnek. Lecsúszott a dobogóról, a szélső asztalka sarkát átugrott, a két tenyérrel rácsapva. A töröknek tara koponyája, s hátra sétált a helyére. Drág röviden, gúnyosan nevetett fel. A nagy Lackovics harsogott, miként Burger is, mások is. Az egyik alapszellemességünk csattanója volt ez a miértre adott válasz. Szabó Gerzsonnak valahogyan eszébe jutotta, míg nézte medve arcát. Röhögtünk hát Matejem. Unalmassá vált a sok miértjével. Mindez nem jelentette azt, hogy bárki is medve pártján lenne, s főképp nem Merényi. Csupán annyit jelentett, hogy Matej próbálkozása valahogyan hülyén sikerült és zátonyra futott. Pedig jót akart. S végül saját jó szándékú buzgalmának lett az áldozata, elég igazságtalanul. Ilyesmi sokszor megesett már máskor is. Matejen kívül eddig senki sem kérdezett medvétől semmit. Sem az étteremben az asztalnál ülők, sem a hálótermi szomszédai. És ezután sem. Matej is abba hagyta. Sulce kétszer-háromszor elővette medvét, köpeny és nadrág tisztogatással, szekrényrenddel, de egyetlen célzás sem tett a szökésére. Pénteken este felé, amikor Zsoltos feléje fordult, medve mégis attól félt, hogy erről akar majd vele beszélgetni, és csak vonakodva nézett fel a megszólításra. Eddig még Zsoldos sem kérdezett tőle semmit. Ide néz! Zsoldos számtankönyvének utolsó oldalára ceruzával egy hernyószerű ábra volt rajzolva, és ezt mutatta medvének. Folytatta a rajzot. Párhuzamos vonalakat húzott a hernyó mellé, és megmagyarázta. Mester utca. Aztán egy burgonya körvonalait. Boráros tér. És amikor visszatért a hernyóhoz, és az egyik ízületébe beírta E.S. előszoba, medve végre megértette, hogy ez a papírbőrű, vándorszínész arcú fésű muzsikus nem őt akarja faggatni, hanem ellenkezőleg életében először közölni, mesélni próbál valamit neki önmagáról. A lakásotok? Odahaza? Kérdezte medve habozva. Fürdőszoba. Másik ajtó. Kis szoba. És ez volt a gyerekszoba. De nem jó, mert nem fér el a konyha, várjál. Zsoltos máskülönben ügyesen rajzolt, csak az építészeti szempontokkal nem törődött. Nem radírozta ki az ábrát, hanem újra kezdte. Nagyobb lett az egész, és a Mester utca járdáján a fákat is odarajzolta. A hirdető oszlopot, trafikot, órást, gőzmosodát, tejcsarnokot. Úgy belemerült civil emlékeibe, hogy végül medve figyelmét is lekötötte. És anélkül, hogy tudta volna, nagy szolgálatot tett neki ezzel. Medve gondolatai körbe-körbe jártak a tegnap délutáni események körül. Anyja rövid látogatásának minden mozzanatát többször is végig gondolta. Nem akarta szomorúnak látni az asszony kedves arcát, aztán az lett a vége, hogy mégis durván megsértette. Elküldte. Pedig szép szerével is elválhattak volna, volt olyan pillanat. De amikor az anyja felállt, megint erőt vett rajta a nyugtalanság. Megragadta a fia mindkét kezét, és a tekintetét keresve újra kezdte. Mi bánt, de drágám, mondd hát meg! Medve dünnyögött. Semmi, mondtam már. Semmi! Kelletlenül válaszolgatott, és fokról fokra indulatosabb lett a párbeszédük. Goromba volt, kétségtelenül, és talán nem kellett volna. De nem ez volt a szándéka. Anyával szemben a teljes őszinteségéből nem tudott engedni. Most mégis attól félt, hogy az anyja nem értette őt meg. Ez nagy baj volna. Nagyon nagy baj. Reménykedett, hogy nem így van, hiszen lehetetlenség. A félelem azonban nyomasztotta. Aztán Zsoldos váratlan viselkedése elterelte a gondolatait. A délutáni parancsban már felolvasták medve fenyítését. A magaviseleti megrováson kívül 48 órai szigorított elzárást kapott. Ez nem volt érdekes. Egyikünk sem beszélgetett róla. Kolláltó még kedden elmondta nekem, amit hallott. Csak a tényeket. Annyit mindenki tudott, hogy éjszaka szökött le a hálóteremből. A földszinti árnyékszék ablakán jutott ki az épületből, a téglakerítésen pedig átmászott. Aztán délelőtt felbukkant a patak partján, sárosan, csatakosan. Elég vihar verte. Szerdán egy-két részlet még kitudódott, de utána nem beszéltünk többet róla. Lenyeltük a kíváncsiságunkat. Láttuk, hogy megjött az édesanyja, de hogy hazamehetett volna vele és nem akart, ezt például én is csak 34 év múlva tudtam meg a kéziratából. A karácsonyi szabadság előtt kivételesen negyedévkor mi újoncok is kaptunk a gallérunkra egy-egy stráfot, gomb nélkül, Tóth Tibor pedig kettőt. Medve azonban nem kapott, a maga viseleti megrovása miatt. Borsával együtt csak ők ketten jártak ilyen csúnya, stráftalan gallérral. De hát nem ez volt az az alig észrevehető változás, ami medvével történt, hiszen eddig is stráfok nélkül viselte az ubbonyát. Ez éppen változatlan maradt nála. Na, most már megkülönböztette őt tőlünk is, a többi hat újonctól. Mégis a szökése és visszatérése után fontos változáson ment át. Hogy ez miből állt, azt nehéz megmondani, mert a magatartása vagy a mozgása, a hangja, a hangulata vagy az arckifejezése nem változott. Nem ilyesmiből állt ez a változás. Voltak éppen csak abból állt, hogy ezentúl másként tette fel a sapkáját. Nem úgy, mint Merény, Halász Péter, Bónis, Drág vagy a többi régi növendék, és nem is úgy, mint Tóth Tibor. Nem igazgatta ügyesen és szakértően, de nem igazgatta többé újoncosan, bizonytalan kézzel sem. A fejébe nyomta, Egyet húzott rajta hátul, vagyis a markával erélyesen hátrafelé fésült a nyúlt agyatáján, és azzal elengedte. Nem szánt rá többet ennél az egy mozdulatnál. Azt hihetné az ember, hogy ennek folytán teljesen jellegtelenül, hol így állt a fején a sapka, hol úgy, ahogy éppen sikerült. Pedig csodálatos képpen ennek a leegyszerűsödött, nem törődő módszernek az lett az eredménye, hogy ettől fogva mindig egyformán és eltéveszthetetlenül egyéni módon viselte a sapkáját. Hátulról is meg lehetett őt ismerni, messziről is, felülről is, az emeleti ablakból nézve, ha nem is látszott belőle egyéb, mint egy távolodó kis kék por.